a kispadra, szemben a kormánykerékkel, amelynek iránytűjén még mindig ott lógott Fallut kapitány viaszos vászonkesztyűje. Így járnak a kutyák is vissza, ugyanilyen ingerülten, ugyanilyen makacsul, ahhoz az üreghez, amiben megszimatoltak valamit. Igaz, hogy Jorisen levelet írt neki, hogy ő is meg Marie Leonnec is mindent megtett a fiú érdekében, de Megrété már nem ez hajtotta. Ő ezt az ügyet már sajátjának tekintette. Valósággal látta maga előtt Fallut kapitányt, mintha régi ismerősök lettek volna. Megismerkedett a többiekkel is, a rádióssal, a délelal meg a főgépésszel. Minden igyekezetével azon volt, hogy beleképzelje magát a hajós élet mindennapjaiba. A város aludt. Már a hajón is lefeküdtek a matrózok. És a felügyelő ott ült a parancsnoki hídon, egész súlyával a kispadra nehezedve, háta meggörnyedt, lábát egy kicsit szétvetette, könyökével a térdére támaszkodott. Ahogy tekintete körbejárt, a szeme itt-ott megakadt egy-egy apróságon, mint a kesztyűn is, például, ezt az ormútlan, ütött-kopott kesztyűt Fallut kapitány biztos éjszaka viselte, majd szolgálat után itt hagyta a kormánykerék mellett. Ha megfordult, Megré a tatfedélzetet látta, ha előre nézett, a parancsnoki hidat, a hajó orrában levő legénységi szállást, és mellette a rádiós kabinját. A hullámok nagy csobbanással csapódtak a hajótesthez. A hajó gyöngén, alig észrevehetően megremegett. Most, hogy a kazánban égett a tűz, és a gőz megtöltötte a hengereket, a hajó valahogy elevenebb volt, mint máskor. Lehet, hogy Petit Louis is lent aludt a kazánházban, az egyik szénkupac mellett. Jobbra ott volt a világító torony. Meg a móló egyik végén piros lámpa, a másikon zöld. És ott hullámzott a tenger, sós szagot árasztó feketeség. Megré tulajdonképpen nem gondolkodott, miközben lassan, komótosan körbejártatta tekintetét, mindössze megpróbálta életre kelteni, minden pórusával érzékelni a látottakat. És mintha hirtelen valami különös láz kerítette volna hatalmába. Akkor is ilyen éjszaka lehetett, csak hűvösebb, hiszen akkor tájt fordult tavaszra az idő. A halászhajó akkor is itt volt kikötve, ugyanezen a helyen. Akkor is keskeny füstcsík szállt fel a kéményből. Néhányan már lefeküdtek a legénységi szálláson. Pierre Leclinche biztos a menyasszonyánál vacsorázott Quimperben. Szinte családias hangulatban, Marie Leonnec utána kikísérte a kapuig, csak hogy búcsúzóul még egyszer megcsókolhassa. Aztán a fiatalember hajnalig zögykölődik egy harmadosztályú vasúti kocsiban. 3 hónap múlva ér vissza. Akkor megint találkoznak. Aztán még egyet fordul a hajóval, télen pedig, úgy karácsony táján, végre meg lesz az esküvő. Szemhunyásnyit sem aludt egész éjszaka. A ládája fenn a csomagtartóban. Az édesanyja sütötte elemózsiával. Ugyanebben az órában lép ki Fallut kapitány Madame Bemart Etretat utcai házának kapuján. Csupa feszültség, csupa szorongás, csupa önvád. Miért is keltett olyan reményeket a szállásadónőjében, hogy nem sokára feleségül veszi? Hiszen a télen rendszeresen átjárt Le Havre-ba, egy nővel találkozott, néha többször is egy héten. Olyan nővel, akinek társaságában sohasem mutatkozhatna fékampban. Olyan nővel, akit kitart. Aki amilyen fiatal, csinos és kívánatos, olyan riasztóan közönséges. Pedig megfontolt, rendszerető, lelkiismeretes férfi. Maga a kötelességtudás, a hajótulajdonosok őt állítják példaképül a többi kapitány elé, a hajónaplót meg olyan pontosan vezeti, hogy csodájára járnak a kollégái. És most mégis ott lépdel egyedül a szunnyadó utcákon, a déleért megy, ki a pályaudvarra. Vagy lehet, hogy még mindig tétovázik. De 3 hónap rettenetesen nagy idő. Hű marad-e hozzá a lány, amíg visszatér? Hiszen olyan nyughatatlan, olyan könnyű vérű. Hát nem olyan nő, mint Madame Bemard, az biztos. Ő aztán alig ha takarítana naphosszat, alig ha fényesítené a rézedényeket meg a parkettát, alig ha ábrándozna a jövőről. Mégis állandóan maga előtt látja az arcát, mégis fülig pirul és szaporábban ver a szíve, valahányszor találkozik vele. És a lány egyszerre ott áll előtte. Élesen felnevet, ez a nevetés ugyanolyan érzéki, mint a teste. Örül, hogy hajóra szállhat, hogy elbújtatják a fedélzeten, hogy valami nagy-nagy kalandban lesz része. Nem kéne figyelmeztetni a lányt, hogy ez a kaland korántsem olyan szórakoztató, mint hiszi. Hogy 3 hónap egy bezárt kabinban az maga a halál. Pedig elhatározta, hogy szól neki. De hogyan is szólhatott volna? Amikor a lány ott állt előtte, és mellét domborítva nevetett, Fallut kapitányt minden józansága cserben hagyta. Akkor, ugye, ma este elbújtatsz a fedélzeten. Elindulnak. A kikötői kocsmákban meg a becsületcsüllyesztőben a matrózok lassan nyakára hágnak a délután felvett előlegnek. Fallut kapitány pedig, ez a zömök, aggályosan rendszerető kis ember annál sápadtabb, minél közelebb érnek a rakparthoz. Már látni a hajó kéményét. Talán még nem késő. De a délé ott van mellette, karjába csimpaszkodva. Ruháján keresztül is érzi a meleg asszonytest minden rezdülését. Megré a kihalt rakpart felé fordult, mintha a délé meg a kapitány csak ugyan ott lett volna. Szóval ez a te hajód. Fúj, de rossz szaga van. És ez a deszka a bejárat. Elindultak a pallón. Fallut kapitány óvatosságból megkérte Adéleté, hogy maradjon csöndben. Nini, ezzel a nagy kerékkel kormányozzák a hajót. PSSZT. Lemennek a vaslépcsőn. Már a fedélzeten vannak. Már be is léptek a kapitány kajütjébe. Majd a becsukódó ajtó. Igen. Biztosan így történt, dörmögte Megré. Most ott vannak a kajütben. Ez lesz az első éjszakájuk a hajón. Megré legszívesebben letépte volna az éjszaka fekete kárpitját, csak hogy megpillanthassa a hajnali fakó eget, meg a hajó felé dülöngélő, szesztől kótyagos matrózokat. A főgépész Jöportból jön, az első reggeli vonattal. A másodtiszt Párizsból. Letzlinthe Kuimperből. Néhány matróz nyugtalanul jár fel alá a fedélzeten, mások, akik nem azt a pricset kapták, amit kinéztek maguknak, a legénységi szálláson civakodnak, vagy lemennek átöltözni, és merev viaszos vászonköpenyben bukkannak fel újra. Volt ott egy kölyök is, Jean-Marie, a hajósinas, a fiút, akit az apja kézen fogva hozott fel a fedélzetre, ide-oda taszigálják, és csúfolják ormótlan csizmája, pityergése miatt. A kapitány még mindig a kabinban. Végre előbújik, de gondosan bezárja maga mögött az ajtót. Pattogva beszél, az arca fakó, beesett. Szóval maga a rádiós. Helyes. Mindjárt megkapja az utasításokat. Addig rendezkedjen be. Telnek múlnak az órák. A hajótulajdonos kint ácsorog a rakparton. Feleségek és anyák jönnek, még hoznak egy kis hazait a tenger munkásainak. Fallut kínosan ügyel rá, hogy nyitva ne felejtse valahogy a kabin ajtaját, mert Adélé, már pongyolára vetkezve, nyitott szájjal alszik az ágyán. A férfi feszült és ideges, nem csak Adélé miatt, azért is, mert másnapos, ahogyan a többiek is másnaposak, hisz hajnalig még egyszer végigjárták a kikötő kocsmáit, vagy éjszaka utaztak, csak hogy idejekorán ott legyenek a kikötőben. A matrózok még kikiszögdösnek a becsületcsüllyesztőbe, felhajtani egy utolsó rumos kávét. A legközelebbi viszontlátásra. Ha ugyan visszajövünk. Aztán egy elnyújtott kürcó. Majd még egy. Az anyák és gyerekek, egy utolsó Isten hozzád után, már szaladnak is a múló felé. A hajótulajdonos kezet szorít Fallutvel. Eloldozzák a köteleket. A hajóról egyre távolabbinak látszik a part. Jean-Marie, a hajósinas hirtelen elsírja magát, még toporzékol is kétségbeesésében, vissza akar menni a partra. Fallut biztosan itt volt fenn a parancsnoki hídon, ahol most Megré. Félfordulat balra. Motor 150. Egyenesen előre. Vajon a délé már felébredte? Mi lesz, ha az első hullámverésre elfogja a pánik? Fallut csak állt a posztján,